153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban egy halasi család sarjával, Vas Jánossal fogunk beszélgetni, aki egy kicsit messzebb került városunktól, Nagykőrösön dolgozik, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója. Köszöntelek, János, szeretettel.
Én is köszöntelek, szervusz, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat is.
Elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy mi egy nagyon nagyszerű konferencián találkoztunk, amelyben az országos református óvodák, általános iskolák, középiskolák vezetői, tanárai találkoztak 3 napig, és hát a modern új oktatási módszerekről, a hitbeli alapokról, értékekről hallgattak előadásokat, és beszélgettek egymással. Nagyon nagyszerű program volt. De a legnagyszerűbb többek között az volt, hogy találkoztunk, hiszen mi együtt gyerekeskedtünk a református ifjúságban. Na de kezdjük az elején. János, mesélj nekünk egy kicsit, hogy hogy is voltak a kezdetek neked itt Kiskunhalason.
Én a 70-es években születtem, és a gyerekeskedésem nagy része az a Kidián telepen történt, ugye az akkoriban a város széle volt. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy ott volt vége a sarki sorházban lakunk, és ott volt vége a Köves útnak. Tehát ott kanyarodott el a szélmalomhoz a Köves út, és onnantól kezdve pedig földutak voltak, mert annyira város széle volt, hogy ott volt a nádas, ott volt, még mocsár volt azon a vidéken. Mi házunk sarkától 50 méterre már kezdődött a mocsár, és ez a két dologhoz kötődik, a mocsárhoz, meg a szélmalomhoz rengeteg gyerekkor ilyen.
Nagyon sokat bandáztak abban az időben a gyerekek, mondjuk te fiatalabb vagy tőlem, de még abban az időben is, tehát hogy nagyon sokat játszottak egymással. No, mesélj, neked van-e testvéred, és hogy mekkora csapat volt, és mit bandáztatok?
Van egy bátyám, vagy Benő, ővele is rengeteget voltunk. Tehát mi azért többségében az utcán töltöttük a szabadidőnket, ugye nem volt még hál' Istennek számítógép, okos telefon, meg okos eszközök, így mi a szabadtérben rengeteget fociztunk együtt, azokban az időkben összejöttek az utcán, de hát a mocsár az például adta a különböző lehetőséget, tehát mi még gőtéket figyelhettünk, meg békákat, hiócákat természetes közegben, és például a nádashoz, a mocsárhoz kötődik az is, hogy télen azon lehetett korcsolyázni, csúszkálni, mert befagyott rajta a víz, tavasszal, ősszel, meg a vagányabb, aki traktorgumiból tutajokat építette, és akkor tutajozni lehetett rajta. Nyáron meg volt, hogy teljesen kiszáradt, akkor meg ilyen bunkereket építettünk a nádas kellős közepén. Tehát oda is kötődik. A másik, ugye, amit említettem még a szélmalom, ahhoz is a téli emlékek, mi ott ugye az egy dombra épült, és akkor mi ott szánkoztunk, ahogy leesett a hó, és hát ő ott versenyeztek a környébeli gyerekek, hogy ki tud mester csúszni. Az igazán vagányok azok voltak, akik most meglévő lépcsőn mertek lecsúszni a szánkóval.
A lépcsőn magán?
Nyilván a lépcsőn, azok jutottak mindig a legmesszebb, ebbe a bátyám a legnagyobb. Tehát ő kezdte ezt el, nekem úgy rémlik, és akkor ő volt, aki legmesszebb tudott menni. Ő volt ilyenben a bátra, a legbátrabb közülünk. Hát nyáron meg mi nem ismertük akkor még, hogy létezik ilyen meg sziklamászás vagy falmászás, hanem mi azt versenyeztük, hogy ki tud magasabbra mászni a szélmalom oldalán, tehát melyik ablakhoz tud fölmászni, mert már akkor is elég nagyok voltak a hézagok a téglák között, és hát ezeket próbálgattuk. És hát ezt mindig együtt csináltuk, tehát sosem egyedül valaki, mindig rengetegen voltunk.
Ez annyira klasszul hangzik, bár lehet, hogy a szüleiteknek égnek át a haja, amikor a malom oldalán másztatok fölfelé. Egyébként ezt tudták rólatok, hogy ez kb. Titokban történt?
Hát ezeket nem nagyon mondogattuk el, mert hát akkoriban az emberek, tehát a gyerekek kim voltak, ki lehetett engedni, hát a napi 2-3 autó, ha elment akkor az utcákon. Tehát nem kell olyan sokat, teherautót egy héten egyszer láttunk azon a vidéken sokszor. Tehát nem volt ide nagy forgalom, a gyerekek simán kint lehettek az udvaron, meg vagy nem sok udvaron, hanem az utcán. Hát meg nem mindent árultunk el, tehát azért a gyerekek mindig megcsinálják a maguk butaságait, és hál' Isten nem lett belőle baj, tehát azért nagy balesetek nem történtek. Tehát ezt azért próbáltuk ezeket a dolgokat kordába tartani, de hát azt megcsináltuk, hogyha valaki jár ezen a Kidián vidéken, akkor tudja, hogy egy lejtős út vezet lefelé a szélmalomtól, és az a rész, ahol a kanyar volt régen, ott az nagyon salakos volt, tehát oda ment minden kavics, és akkor valaki leállt az utcasarokra, és akkor biciklivel teri erőből tekertünk lefelé, és akkor ott farolgattunk, és ki tudott a legjobban. Így akkor minden bicikli kontrás volt, bajnokság, hatalmas forró bajnokságokat rendeztünk ott például.
Ja, ez annyira jól hangzik. Ez szerintem egy csodálatos gyerekkor volt. Mesélj, kire emlékszel a tanáraid közül? Általános iskola és középiskola. Hova jártál középiskolába?
Én a Fazekasba kezdtem, ugye hozzánk az esett oda közel, de azt kell tudni, hogy ma már ugye azért én pedagógus vagyok. Én iskolai életlenül kezdtem el az iskolát, tehát áprilisi gyerek vagyok. És ma már azért tudjuk, hogy a fiúknak érdemesebb egy éve később kezdeni az iskolát, de ez nekem is jobbat tett volna. És így hát volt összeütközés a tanítónénikkel, és az egyikkel, és akkor így nekem iskolát kellett váltanom. És akkor így kerültem át a szűk iskolába, ami a mai központi református általános iskola. És ott volt egy tanítónő, a Hugyiné tanítónő, aki szerintem visszaadta belém a lelket, hogy én mégsem vagyok annyira buta. Őre nagyon-nagyon szívesen emlékszem.
Hányadikos voltál?
Másodikos korom, második fél évében vittek át a szüleim, mert úgy találták. Unak a bátyám már akkor oda járt a központi iskolában, ő eleve oda is volt is kezdett, és akkor így adva volt, hogy akkor már én is oda megyek akkor második féltől. Akire még nagyon-nagyon szívesen visszaemlékszem, igazából a középiskolai részben Pozsonyiné tanárnőre, Pozsonyiné Jámli Zsuzsa tanárnő, azt hiszem ma is a technikumban tanít, én a technikumban végeztem mezőgazdasági gépszerelő, nekem ez az eredeti szakmám, és ott volt egy magyar tanárnőnk, aki egy csupa fiúosztály képes volt magyar irodalomból vitára tisztetni, és hatalmas vitákat, és hát a történelmet is úgy tanítani számunkra, hogy azért itt többnyire mezőgazdasággal foglalkozó diákok voltak, meg inkább műszaki érdeklődésű emberek, és mégis nagyon jó viták voltak ezeken az időnkön. Hát én részben neki köszönhetem azt, hogy igazából én a humán tárgyak felé kezdtem el érdeklődni, nagyon sokáig magyar történelem szakos tanár akartam lenni. Igazából én neki köszönhetem ezt az irányultságomat.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk. A halasi származású Vas Jánossal beszélgetünk, aki immár egy református általános iskola igazgatója, és hogy hogyan alakult az élete tovább itt Kiskunhalason a középiskola éveiben, megtudják, ha velünk tartanak. Zene után visszatérünk, és beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a mai beszélgetést Vas Jánossal. Ugye ott tartottál, mesélted, hogy itt Kiskunhalason a technikumban tanultál, és ott végeztél. A kamasz évekről mesélj nekünk egy kicsit, hogy azért a ti családotok közismert család volt, és ma is az, hiszen édesapád hosszú ideig a polgármesterként dolgozott itt a városban. Egyébként ez a utcán, a gyerekek közötti játékban, ez jelentett előnyt vagy hátrány számodra, számotokra, tesóddal?
Hát igazából, amikor édesapám már apogámester lett a rendszerváltásra, azok a bátyám elment főiskolára, ő Pécset járt főiskolára, én meg már a középiskolás éveim végén jártam.
Értem.
Tehát annyira olyan nagy hatás, meg akkor, ami már beköltöztünk a Kirián György utcából a Papikantal utcába, tehát mi beköltöztünk a városközpontba, tehát egy kicsit egy átalakult ilyen szempontból az életünk. Tehát igazából ott helyben akkor a hatást így nem gyakorolt már.
Értem. De nem mondták azt, hogy a polgármester gyereke mászik a malom oldalán.
Hát azt már nem mondhattak, igen. Hát már a korban is ott voltam, hogy már ilyeneket nem csinált az ember.
Mesélj a kamasz éveidről. Ugye mi egymással a református ifjúsági csoportban ismerkedtünk meg, hogy jött neked be az életedbe tulajdonképpen a hit.
Hát én kamasz koromban én érdeklődő voltam, sok mindent olvastam, és hát én meg nagyon szeretem a filmeket mind a mai napig, és akkor láttam az Indiana Jones és az elveszett figyládat osztogatót, ez a 80-as években volt egy nagy slágerfilm, és abban volt ez a figyláda, és hát én nem igazán tudtam, hogy mi ez a figyláda, és akkor édesapámat elkezdtem kérdezgetni, hogy mi ez, állandóan kérdéseket tettem föl, akkor ő adott könyvet, akkor ezt én elolvastam, de hát én nem elégettem meg ennyivel. És már annyira érdekelt ez a dolog, és édesapám megunta, hogy állandóan kérdezett, és akkor ő már ugye alpolgármester volt, mert képviselő is volt, és akkor Nagy Istvánt már jól ismerte. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor itt befejezzük, akkor elmegyünk a Nagy Istvánhoz, majd ő fog neked válaszolni, és ha megbeszélt vele egy találkozót, és hogy szombat délelőtt elvitt a parókiára, ott leültünk, beszélgettünk, és akkor Pista bácsi azt mondta, hogy hát akkor péntekenként van 7 órakor ifi, és akkor be el lehet járni, hogyha teli vagyok kíváncsiság, akkor járjak oda, és majd ott választ kapok a kérdéseimre. És végül az egész én egyházi életem az itt kezdődött el, mert az egész keresztény éten. Én oda jártam, tehát sokáig csak ifjére jártam, meg egy év. Tehát templomba én nem nagyon jártam, de valami azt érdemes tudni, hogy körülbelül annyi volt a valláshoz való kapcsolatom, én nem is igazán nagyon tudtam, mert nem konfirmáltam a megadott korban, hogy mondjuk a katolikusok hisznek Jézusban, a reformátusok meg Istenben. Körülbelül ennyi közön volt az egyházhoz. Édesapám még úgy gondolták, hogy majd amikor én oda jutok, akkor majd én eldöntöm, hogy szeretnék-e konfirmálni, vagy sem. Hát isteni gondviselés, hogy ez úgy alakult, hogy én tényleg oda mentem, és később, hál' Istennek, a bátyám is betagozódott ugye a keresztény gyülekezetben. Ő is ma Pezsgő református gyülekezetben Haloson.
Ez annyira hihetetlen, tehát hogyha papírformán megírnák, hogy egy kamasz, érdeklődő kamasz hogyan tud igazán tiszta szívvel őszintén belesodródni az Isten közelébe és ebbe a dologba, a kereszténységbe úgymond, akkor tulajdonképpen ezt az utat jártad végig. Tehát saját természetes érdeklődésed kapcsán jutottál az ifjúsági csoportba, meg a gyülekezetbe később. Ez olyan különleges. A további életed hogyan alakult? Ugye arról is meséltél, hogy a történelem magyar érdekelt, és hogy tanárnak készülted, de végül tanítónak jelentkeztél, ami meglepő általában egy férfitól.
Ez érdekesen alakult. Elég gyorsan az látszódott, hogy nekem van affinitásom ez a pedagógus pályához. Meg elég rossz élményem volt ott elsős koromban, és akkor én be is akartam bizony, hogy ezt lehet máshogy is csinálni. Ez is benne volt a dologban, de igazából ez azért alakult úgy, mert itt az református ifjúságban akkor már a nálunk egy idősebb generációnak már elég sok kis gyereke volt. De ők ugyanúgy eljártak rendszeresen ifire, ez ugye a Székely Mátéék társasága, és akkor én egyre többször előfordult az, hogy vigyáztam a kisebb gyerekekre, és akkor kiderült, hogy nekem van érzékem a kisebb gyerekekhez, könnyen megtalálom velük a hangot. És hát annak is azért nagy köze van, hogy amikor Nagy István elment Kiskunhalasról, akkor ő nagykörösre ment a református tanítóképzőre főigazgatónak, és hát ő is megszólított bennünket, ugye felnőtt fejjel nálva konfirmáltam, és megszólított bennünket, hogy hát miért nem megyünk oda, meg hogy ha már értek a kicsikhez, akkor férfi tanítókra szükség lenne. És hát akkor mentem oda tanítóknak, mint oktatók szakra.
Tehát akkor természetes volt a kapcsolat, meg volt a bizalom és az ismerettség a tanár fel, illetve a Nagy István részéről felétek. Azért ez hihetetlen, hogy beléd látta, hogy milyen jó tanító bácsi leszel. A főiskolán azért kevesen voltak fiúk, ugye ezen a szakon, nyugtass meg, mert általában ez jellemző Magyarországon.
Hát ugye eleve ez egy kis tanítóképző volt, tehát ez egy újonnan induló. Mi voltunk a negyedik évfolyam, és négy évfolyamos volt, tehát négy évig jártak akkor a tanítók, és mi voltunk, aki betöltötte a teljes létszámot. A miénk egy nagy évfolyam volt, az 36 fő volt, tehát egy nagy évfolyamnak minimis ült a főiskolán, és hát a 36-ból olyan 12 fiú volt.
Akkor ezek sok.
Sok volt, volt egy diakónus is, meg kántor is volt közöttük, mert ez egy egyházi tanítóképző. Tanítók, hát pályán nem sokan maradtunk, szerintem ketten, hárman. Na, én most itt kapásban fölök, hogy három ember tudok, aki biztosan a pályán maradt a fiúk közül, ami folyamunkon például.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk, hiszen János a tanítóképző után, hogy hogyan alakult az élete, és hogy végül hogy került az Arany János Református Általános Iskola igazgatói posztjára, helyére, feladatába. Erről fogunk beszélgetni tovább egy tőzsgyökeres Halasival, aki már az ország más pontján dolgozik és használja tehetségét. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk, és Vas Jánossal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést a Halasról elszármazott, már nagykörösen igazgatóként dolgozó Vas Jánossal. Ugye az életutad számomra különösen nagyon sok kedves pontot tartalmaz, hiszen én is a református gyülekezet tagja, ifistája voltam, és te is. Nagy István csapatában nőttünk fel, és hát te a tanítóképzőt ugye nagykörösen végezted, ahogy mesélted is az előbb, Nagy István által vezetett tanítóképzőben. Hogyan alakult a felnőtt életed, János? A tanítóképző után mit csináltál?
Mint általában azért a fiatalokat, engem is utolért a szerelem, Nagykőrösön, és ott megismerkedtem a feleségemmel, Arany Katalinnal, aki cegléri születésű, és amikor elvégeztük, ő már utolsó évben például kijött, tehát már nem levelezőn végezte az utolsó évet, egyéni tanrenddel, és ő már itt tanított Cegléden, tehát adva volt, hogyha itt kapok én is állást Cegléden, akkor Cegléden fogunk élni és dolgozni, és akkoriban itt kerestek a református iskolában református tanítókat, amikor elvégeztem, és már a gyakorlatomat is itt Cegléden végeztem, és a Cegléd református általános iskolába kezdtem el dolgozni. A feleségem akkor még egy másik, egy önkormányzati iskolában tanított, és akkor összeházasodtunk, lett három gyönyörű gyermekünk.
Milyen sűrűn születtek a gyermekek? Ugye ez az is érdekes, hogy nálunk is sűrűn születtek, ami nagy feladat a szülőknek.
Igen, nálunk, de ez most nagyon élvezzük ennek az áldását. Élvezzük egész gyerekkorban. Meg nagyon sűrűn, hát 2005 született Sára lányunk, 2002-ben született Enikő lányunk, és Barnabás fiunk egy 2003-ban.
Aztán mindenit.
Ők másfél év van a gyerekek között, mert Sára októberi, tehát elég rövidek voltak az idők. Nehéz volt az eleje, de igazából mi úgy éljük a Katival mind a mai napig az életünket, hogy nálunk nincs ilyen, hogy most férfi munka, női munka van, és akire éppen jut a belenkázás jutott, vagy a fürdetés, vagy a estimes, akkor arra jutott és azt csinálta, tehát sosem volt ebből gond, vagy probléma nálunk, és ezáltal nekünk elég könnyen ment a gyerekeknek a fölnevelése. És egy bizonyos kor óta, hát hogy azt mondom, hogy a fiam is három éves lett, azóta szinte teljesen együtt van a három gyerek, mindent együtt csinálnak. Most is együtt járnak Kecskemétől református gimnáziumban, tehát ott kollégista mind a három. Tehát ők nagyon össze vannak nőve, és mind a mai napig mindent megbeszélnek.
Ez nagyon szerencsés egyébként, tehát a szülőknek ez nagyon nehéz az elején, kivétel akinek tanító az anyja apja. Azért a pedagógiát gyakorolhattátok otthon is élőben.
Ez biztos, hogy sokat jelentett a pályamon, tehát igazából azt gondolom, hogy én is azóta vagyok jó tanító, bácsám, akkor már saját gyerekeimmel láttam a dolgokat, és úgy tudtam tanácsot adni a szülőknek. És ez érezhető volt a szülők hozzáállásában is ebben a váltás. Tehát ez egy nagyon jó dolog, hogyha a gyerekek korúak és együtt nőnek föl. Ez egy könnyebbség, onnan ők elszórakoztatják önmagukat azért.
Hát igen, és mindig lesz társa. Nem is régen hallottam egy ilyen kis előadást, hogy a szülő a legnagyobb ajándékot akkor adja, ha persze tudja, ha testvére van a gyereknek, mert az a társ, aki haláláig vele lesz és segítője, ugye a szülő a természetrendje szerint hamarabb megy el, de a tesó a legnagyobb ajándék, akkor ezt nagyon megéltétek és megkaptátok.
Így van, igen, ezt mi tapasztaljuk minden nap.
A szülők mennyire bíztak benned? Ugye említetted, hogy azért változott a hozzáállásuk, mikor a saját gyerekeitek megszülettek, hogy nem tapasztaltál bizalmatlanságot, hogy tanító bácsi, hát az emberek szinte 100%-osan az általános iskolában tanító nénikkel találkoznak, ott még egy kicsit anyáskodnak általában a tanárok, tanítók.
Hát biztos, hogy volt eleinte egy ilyen bizalmatlanság, de hát amikor az ember megtartja az első szülőértekezletét, beiskolázni, én első másodikosokkal foglalkoztam nagyon sokáig. Ez a legszebb munka különben, aminek tanítani írni, olvasni a gyerekeket.
A legnehezebb is.
Hát biztos, nekem a legszebb, ezáltal sose tűnt nehéznek. Uh-huh. Azt gondolom. És hát amikor megtartja az ember a szülőértekezet, és egy férfi szájából hangzik el egy csomó minden, hogy milyen táskát kell venni, hányszor kell kimosni egy táskát, mit kell benne megnézni, hogy a szendvics benne maradt üdítő. Tehát amikor ilyen női dolgokat mond el egy férfi, akkor néznek eleinte az anyukák, de utána ez tetszik nekik, és aztán utána jól fogadják. Tehát, hogy már föl tudom hívni egy csomó dologra a figyelmüket, mert sok esetben ugye kezdő szülőkről van szó, hogy nem most jön első osztályba a gyerekük. Tehát ennek jó pozitív oldala is alatt. Igen.
Értem. Hány évig voltál tanító Cegléden?
Hát 15 évig voltam tanító, 1997-től voltam Cegléden, és utána hát egy ilyen januári délutánon egyszer felkeresett Szabó Gábor nagy tiszteletű úr, a Nagykőrösi Református Egyházközségnek a lelkész elnöke, és fölkeresett, hogy hát ők igazgatót keresnek, és hát rám gondoltak.
Cegléden?
Igen, Cegléden keresett föl, ilyen lelkészi kiskör volt, és akkor áthívott a nagy templomba. Ő megkeresett, aztán kiderült, hogy mindig összefutnak a szálak, és valahogy mindig iskola használjuk adunk ki. Ahogy ebben nagy szerepe volt Nagy Istvánnak, aki akkor még a dékánja volt a református tanítóképzőnek, mert ő ajánlott be Szabó Gábor, és a másik pedig Kósa Márta volt, aki ebben az iskolában tanított, meg szintén a férje tőzsgyökeres iskolahonosi, és hát mivel én itt voltam a környéken, így jutottam eszükbe, és akkor ez egy elég komoly vívódás volt a feleségem, hogy elvállaljuk.
Meglepődtél a felkérésen? Tehát úgymond váratlanul ért.
Hát teljes egészében, tehát én akkor elsős tanítóbácsi voltam, én nagyon jól éreztem magamat a munkahelyemen, hát azt kell tudni, hogy a volt munkahelyem törén egy 5 percről alapom, tehát én átsétáltam minden reggel dolgozni. Tehát nekem nagyon kényelmes is volt igazából, és hát egy ilyen felkérés. Hát az egész az a megint az Úristennek a humor érzéke, meg a gondviselése, hogy én a 2000-es években a akkori főnököm bíztatására én elvégeztem a vezetőképzőt. De én utána 2000-től 2012-ig, tehát 10 évig ennek hasznát nem vettem, és ugye akkoriban ez még egy feltétel volt, hogy csak az lehet iskoligazgató, akinek van vezetőképzője.
Hallgatóink, maradjanak velünk, zene után Vas Jánossal beszélgetünk tovább a változásról az életében.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, és Vas Jánossal beszélgetünk tovább. Nagyon izgalmas és nagyon szép a te életutad. Ugye Kiskunhalasról indultál, a református gyülekezeti ifjúság tagja voltál, Nagy István, ugye elment Nagykőrösre, a tanítóképzőt elvégezted, 15 évig tanítóbácsiként dolgoztál Cegléden, feleséged városában, és ott tartottunk a történetben, hogy Szabó Gábor felkért, hogy vállald el az igazgatói posztot Nagykőrösön, az általános iskolában. Én megijedtem volna, hozzáteszem. Ugye mondtad, hogy nagyon kényelmes, jó, kialakult egyensúlyos életetek volt Cegléden. Meséld el, hogy hogy döntöttetek.
Hát először, amikor elmondta nekem ezt a Szabó Gábor nagytisztelt úr, akkor én hazajött a feleségem, leültettem, és mondtam, hogy így lenne ezt nekem mindig és akkor elmondtam neki, hogy milyen felkérés érkezett, hú, örültünk neki, de azt így beszélgettünk napokat róla, és végül oda jutottunk, hogy azt mondtuk, hogy nem, hát nekünk nagyon szép életünk van Szegléden, de most mindegy bolygassuk ezt meg. Nagyon jó főnököm volt akkor, minden ideális volt az életünkben, de aztán az egyik reggeli állított alkalmával Jónás könyvéről volt szó, ugye Jónást elküldi az Úristen Ninivébe, hogy mondja, hogy 40 napon belül elpusztul Ninive, és hát Jónás nem azt az utat választja, hanem először ő Tarzisba megy, és elindul egy másik irányba, és nem az Úristen akaratát választja, és hát részben ennek a reggeli állítatnak, ami köszönhetően, és azonnantól kezdve az Úristen azért úgy vettük észre, hogy eléggé bombáz bennünket, különböző ige szakaszokkal, és ez megfordította a gondolkodásunkat. És hát hál' Istennek ilyen másfél-két hónapos gondolkodási időt kaptunk, tehát elég hosszú időt kaptunk gondolkodásra, és ebben átalakult a gondolkodásunk, és igazából bátorítást éreztünk az Úristen részéről, hogy ezt az utat kell választani. És akkor így döntöttem úgy, hogy akkor elfogadom ezt az állást.
Sokszor jutott eszembe, hogy készültünk erre a beszélgetésre, említetted ezt a részletet, és ugye Jónás, aki esetleg nem olvassa rendszeresen a Bibliát, az menekül a feladat elől, mert hogy túl nagy, túl nehéz, túl sok macerával jár. Nyugodtan lehet vonatkoztatni ma egy iskolai, igazgatói feladatkörre ugyanezt. És hogy ez nagyon nagy dolog, hogy saját kényelmeteket háttérbe szorítva, először nem, tehát nem a pozíció vonzott, hanem végül az Úristen biztatására elvállaltad, elvállaltátok, hiszen gondolom, hogy ez a család többi részét is csomó feladat látta el. Mesélj nekünk az igazgatóságodról, hogy indult ez a dolog?
Hát ugye ez egy nehéz dolog, tehát amikor az ember egy teljesen új helyen, annyira nem volt azért új, mert ez a főiskolának végén a gyakorló iskolája volt. Tehát az egészben az volt az érdekes, hogy nekem rengeteg gyakorlatvezető tanárom lett a beosztottam. Tehát akinek a vizsga tanítottam, a Bársanyi Német Anikó kolléganő, ő beosztottam lett. Tehát ez egy olyan érdekes szituáció tűnben. És igazából azt mondanám, hogy az első 2-3 évad nagyon nehéz volt. Tehát meg kellett tanulni. Ez egy szakma, amit meg kell tanulni. Ez más azért, mint a tanítás. ennek más a feladatkör, rengeteg gazdasági dologgal kell foglalkozni, amivel nem számolt az ember.
Felnőtt osztályod lett hirtelen a kicsik helyett.
Így van, tehát hogy itt most már felnőtteket kellett irányítani. És igazából én azt mondom, hogy a harmadik évemtől, tehát most már hetedik éve vagyok nagykörösön, de a harmadik évemtől tekintem azt, hogy úgy működött, mint ahogy egy igazgatónak működnie kell. Természetesen még rengeteg tanulnivalom van ebben a feladatban, de akkor jöttek az ötletek, tehát akkor kezdtem el, addig ismertem ki az iskolát, addigra ismertem meg a kollégákat, és akkor kezdtem neki a munkálatoknak. Tehát ez az aranyiskola, ez mindig egy nagyon jó iskola volt nagykörösön, merem állítani, hogy mindig is a legjobb iskola volt nagykörösön, és hát nekem ehhez mérten kellett kitalálnom új irányt ennek az iskolának, és akkor így jutottunk be elsőképpen a két tanítás nyelvi oktatást, hogy ez egy jó ötletnek lenne, és hát nagy segítséget kaptunk iskolásról, hoztunk református általános iskolától, nagy mélre hoztunk. Zsuzsanna igazgatóasszony sokat segített nekünk abban, hogy ezt mi beindítsuk. Itt is halasi kapcsolatokat találtam. És akkor ezt beindítottuk, mi német, magyar és angol-magyart is indítottunk, de ennek az iskolának mindig is a matematika volt az egyik irányvonala. És hát kicsit úgy érezték, amikor én elindítottam ezt a képen, hogy az háttérbe szorul, és akkor neki láttunk, hogy azt is fölfejlesztük, és akkor elindítottuk a Lego matekot első-második osztályban, majd a sakkot, és most pedig egy pályázatban vagyunk benne, a Beko 2.3, egy ilyen digitális pályázatban, és így próbáltuk fejleszteni ezt is.
A Lego matek mit jelent? Nagyon röviden, mert hirtelen talán sokan nem ismerik ezt a fogalmat.
Hát a Lego matek az azt jelenti, hogy a matematika oktatásban bele vannak helyezve a Lego eszközök. Vannak ilyen speciális Lego eszközök, ezeket úgy lehet megvásárolni, és a matematika tananyagot a Lego segítségével dolgozzák föl, akár a törteket, akár a szorzást, akár az osztást, manuálisan megcsinálják a gyerekek virágokkal, meg a különböző Lego kockákkal, és rengeteg logikai feladat van hozzá. És egyszerűen a gyerekeknek egy másfajta gondolkodásmódot ad, de mindez gyakorlatban. Tehát nem elméleti szinten folyik a matematika, hanem azt meg is kell csinálniuk. Egy szorzásnál, egy osztásnál, hogy hány virágot kell csinálni. Nem csak a papírlapon történik a matematika, és a gyerekek nagyon szeretik a legót. Tehát kiejtjük azt a szót, hogy legó, azért a gyerekek 80%-ának fölcsillan a szeme.
Ebbe biztos vagyok.
És akkor ez annyira motiváló önmagában, és akkor a végén, ugye, amikor megcsináltak egy rengeteg feladatot, akkor saját maguk építhetnek, amit szeretnének, és hát ez meg külön kedvencük a gyerekeknek, és hát úgy tűnik ilyen állapotban, hogy elég hatékony, és a gyerekek jól megtanulják el a matematikát.
Innen fogjuk folytatni. Nagyon érdekes részletek vannak, hiszen az iskola, amelyet vezet, a nevében benne van, hogy általános iskola és óvoda, úgyhogy erről foglak kérdezni hamarosan, és hát a te segítőd, az igazgató helyettesed Balla Márti, akinek szintén van halasi kötődése, ahogy említetted, vele nagyon különös segítő kapcsolatban vagytok, erről fogok hallgatni, hallgatóink maradjanak velünk, Vas Jánossal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Vas Jánossal. Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas ez a sok-sok fejlesztés, amiről meséltél, ugye igazgatóként, amelyet a nagykörös iskolában bevezettél, miután már megismerted az intézményt, a testületet, ugye 3 év után indultak ezek a fejlesztések. A nevetekben benne van az, hogy óvoda. Egy kicsit mesélj erről, mikor indult az óvoda, hogyan?
Mikor én oda kerültem, nekem már terveim között volt, hogy óvodára szükség is lenne, ugye a sógornőm is a kiskorosan óvoda vezető, tehát elég sokat, ha ő vezeti a református óvodát, és hát sokat hallottam az óvodáról, és hát én így tartottam teljesnek, mivel nagykörösön van középiskola, aranyás református gimnázium, vagyunk mi általános iskola, hogyha túl meg van a főiskola, hogyha úgy lenne teljes a kép, ha lenne óvoda is. És hát én sokat rágtam a nagy tisztelet úrnak a fülét, hogy kellene óvoda, és 2015-ben jött el az a pillanat, amikor a fenntartó is úgy döntött, hogy akkor tényleg kellene egy óvodával bővülni, és akkor vettük át a város egyik legnagyobb, meg legjobb óvodáját. Nem átvettük, hanem az önkormányzat azt az óvodát bezárta, és mi augusztusán, tehát bezárt a július 31-én, és mi augusztus 1-jel újra nyitottuk ugyanazt az óvodát. Ez egy külön kérés volt akkor az önkormányzat részéről, de teljesen ugyanazzal a nevelő testülettel. Nagyon jó vonulni kell, és hát az most nekünk egy nagyon komoly sikertörténet, mert 2015-ben 140 maximális fővel vettük át, ebből durván 120 valahányan jártak akkor az óvodába, és tavaly bővítettük az óvoda létszámát 160 főre, és így plusz egy csoport jelent meg az óvodában.
Hát ez minden szempontból sikertörténet, egyrészt az intézmény részéről is. Nyilván az emberek olyan intézménybe adják a gyermekeiket, jól megnézik, ami iránt bizalmuk van, meg hát Magyarországon általában is kevés gyerek van, tehát ez abból a szempontból is nagyon örvendetes, hogy bővül az óvodai gyerek létszám. Hát akkor szinte azt lehet mondani, hogy egy fantasztikus virágzó intézményben vagytok. Aki azért közelről látja ezt a munkát, tudja, hogy ez egy borzasztóan nehéz feladat. És tudom, hogy neked van egy nagyon-nagyon fontos segítőd az Úristen mellett és a társad mellett a tantestületben. Egy kicsit meséljünk erről, és erről a segítő kapcsolatról.
Az igazából ugye említettem már Kósa Mártának, vagy Kósa Zoltánné Balla Mártának a nevét. Ő is kiskolonosi kötődés, ő is az IFI-be járt nagyon sokáig a férje Kósa Zoltán révén, meg hát az ő sógora Kósa István a Momesvai református lelkész. Ő az igazgató helyettes az iskolának, és hát vele egy elég jó baráti viszonyban vagyunk, tehát vele mindent megbeszélünk, mindent az iskolával kapcsolatosan, de akár még személyes dolgokat is, tehát elég közeli a viszony. És hát amikor az iskoláról van szó, vagy bármiről, akkor sokszor ugye próbáljuk ezt az Úristen elé vinni imádságban, ezt is elhordozni, és az Úristen elé vinni a dolgokat, hogy kérni az ő áldását, az ő segítségét a különböző döntéseinkben. Tehát igazából azt mondom, hogy egy nagyon mély baráti kapcsolat van kettőnk között.
Ezt annyira jó hallani. Megmondom őszintén, hogy imádkozni egy adott dologért, azt úgy megszokták az emberek, de valahogy ez nem egy megszokott kép, hogy egy intézményvezető, pedig vélhetőleg sokszor van ilyen, egy-egy nehéz helyzetben, vagy éppen egy nagy öröm és siker és fejlődés kapcsán az Úristen elé tárja a gondolatait, és hogy ezt a munkatársával együtt teheti. És én meg külön büszke vagyok, mert mind a ketten a református ifjének a tagjai voltatok, tehát hogy azért nagyon szoros a halasi kötődés, és hát az a szellemi, spirituális örökség, amit itt hát megkaptatok, azt viszitek tovább. Fantasztikusak ezek az eredmények, János. Mesélj nekem így befejezésként, hogy mi volt a legnehezebb és legszebb pillanat a mondjuk már az igazgatóság vagy a vezetés alatti időben számodra nagy körösen? Kezdjük a nehezével, hogy a jóval hagyjuk abba.
Hát azt mondom, az első két év az nagyon nehéz volt. Hát igazából ott azt az első két évet tudnám mondani, amikor az ember megtanult igazgatónak lenni, mert kicsit olyan érzésre az ember, legalábbis nekem azóta visszanéz, hogy ilyen apró jellegű döntéseket hozott az ember. Nem egy koncepcióval vágtam neki a dolgoknak, mert nem ismertem magát az intézményt kellőképpen, és az az első két évben nagyon nehéz volt. Megoldottunk minden problémát, de nehéz volt. Talán legnehezebb az volt, amikor baleset ért egy rögtön az első fél évben, hogy oda kerültem igazgatónak, egy gyerek elesett testnevelés órán, vagy valami történt vele, és a testnevelők hazaengedték, annélkül, hogy a szülőt hívták volna, és hát kiderült, hogy egy ennek agyrázkódása volt, és akkor a szülő feljelentéssel, mindennel vádolt bennünket. Hát ezt kezdő igazgatóképpen megélni, ez elég nehéz volt. Hál' Istennek akkor a kollega érezte, aki szívességből volt egyáltalán, hogy jött vissza tanítani, mert őnek nem ez volt már akkor a megélhetése. Akkor úgy döntött, hogy úgy látszik, hogy ez az ő problémája, a szülő őt szeretné, hogyha távozna, és akkor ő azt mondta, hogy hát neki ez nem gond, akkor ő fölállt és távozott. Nem vagyok meggyőződve a mai napig, hogy ez akkor én jó döntést hoztam, és nem álltam ki mellette kellőképpen, de a tapasztalatlanságom az akkor elég erős volt ilyen szempontból, és nem a legjobb döntést hoztam. Most már ezt látom ennyi idő után. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog volt akkor.
Nagyon sokan szembesülnek ebben, azt gondolom, és tehát a hibára jó ránézni esetleg később, mert a hiba a legjobb barátunk, mert attól lehet a legtöbbet tanulni, ha bár nagyon rossz elviselni. Viszont fejezzük be jóval. Mi ez a legszebb pillanat, amire visszaemlékszem?
Az is hál' Istennek sok van. Tehát azért sok mindent tudok mondani, nagyon szépek a beiratkozásaink, és az is nagyon nagy élmény.
A legszebb, legviccesebb is talán nem tudom a jó szót, amikor mi nagyon kerestünk matematika-kémia szakos tanárt. Tehát már meghirdettük, egy nyugdíjas kolléganőt alkalmaztunk vissza, mert égen földön nem volt matematika-kémia szakos tanár a környezetünkben sem, és már mindent kipróbáltunk, és akkor egyszer csak besétált az utcáról egy fiatal hölgy, egy matematika-kémia szakos tanárnő, és hát ő itt szeretne nálunk tanítani, de nem olvasta az álláshirdetést. Igazából valamit hallott a városban, hogy talán mi keresünk, de hát ő a kislányát ide szeretné írni, ő eddig Kecskeméten tanított, de ők nagykörösök ilyenek, és ő itt szeretne nálunk dolgozni, mert annyi mindent hallott már elő az iskoláról. És akkor így lett, tehát az isteni gondviselés, ez így megjelenik a mi életünkben. Ez többször megtörtént, mióta én igazgató vagyok, hogy az Úristen ilyen ajándékokat adott nekünk a működés alatt. Tehát ez nem győztünk meglepődni, és akkor kértünk egy kb. Egy másodperces gondolkodást, hogy felvesztük el a hölgyet.
És felvettétek.
Elvettük is azóta is otthon nálunk, és teljesen építő tagja a nevelőtestületnek.
János, nagyon-nagyon hálásak vagyunk mindezért, amit megosztottál velünk. Ez egy olyan fantasztikus, szép, gazdag feladatokkal teli, de az Úristen kegyelmében, áldásában bízó út, amelyhez csak nagyon-nagyon sok örömet tudunk kívánni neked. Mártéval pedig ígérem a hallgatóknak, hogy riportozni fogunk, hiszen az is egy külön életút, és nagyon-nagyon érdekes, és kívánunk neked nagyon-nagyon sok örömet mind a családodban, mind az intézményben, kollégák között, diákok között, és köszönjük, hogy meghallgathattuk a történetedet.
Én köszönöm, hogy kíváncsiak voltatok egyáltalán rám. Köszönjük, hogy hallgattatok. Én is köszöntök mindenkit, és akkor hát köszönöm szépen még egyszer.
Hallgatóink, Vas Jánossal beszélgettünk, ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, feltétlen hallgassák meg riportunkat a Hangabumban. Köszönjük, hogy velünk tartottak.